Tisztelettel köszöntök mindenkit! A mai alkalommal nagyjából befejezzük a rendszereknek a komplex frekvenciatartománybeli tárgyalását, és a következő órán egy olyan példát szeretnék önöknek bemutatni szűrőtervezésből, amely egyrészt összefoglalja az eddigi fél éves tananyagot, már amennyiben szinte minden tudást fel kell használnunk hozzá, másfelől egy kis kitekintést ad a rendszer szintézis felé. Tehát ami az elméletből még hátra van, az az átviteli függvénnyel kapcsolatos. Ezt már elkezdtük tárgyalni előző alkalommal a négyes pont alatt, ha jól emlékszem. Ha minden igaz, akkor ez alatt most az arab hetes következik. És ebben a gerjesztés-válasz stabilitás kérdését vizsgáljuk. A gerjesztés-válasz stabilitás, ahogy azt gyerek és rendszerek egyből tanulták, azt jelenti, hogy egy rendszer tetszőleges, korlátos gerjesztésre korlátos választ ad. Ezzel ekvivalens feltétel fogalmazható meg az impulzus válaszra vonatkozóan, amely szerint a gerjesztés válasz stabilitás akkor és csak akkor áll fenn, ha a lineáris invariáns rendszer impulzus válasza abszolút integrálható, tehát az integrál mínusz végtelentől végtelenig HT abszolút érték DT véges. Nézzük meg, hogy ez a stabilitási tulajdonság hogyan tükröződhet az átviteli függvényben. Kauzális rendszerre, amelyre átviteli függvényt értelmezünk, tudjuk, hogy az impulzus válasz belépő. Ezért a fenti integrál egyrészt kifejezhető a HS inverz Laplace transformáltjával, másrészt az integrálást elegendő nullától, azaz mínusz nullától végtelenig végezni. Tehát a gerjesztés-válasz stabilitás egy a fentivel ekvivalens feltétele úgy néz ki, hogy integrál mínusz nullától végtelenig inverz Laplace HS DT véges. Menjünk tovább. Ha tudjuk, hogy a HS racionális tört függvény, akkor ennek impulzus válasza a kifejtési tétel értelmében a következő. Ezt a formulát felírtam néhány előadással ezelőtt. A HT alakja ekkor valamilyen C0-szor Dirac delta T plusz epsilon T-szer valami C1-szer E ad P1-T plusz C2 E ad P2-T plusz, és így tovább, C-index N-szer E ad PNT. Vagyis a racionális tört függvény alakú átviteli függvénnyel rendelkező rendszerek impulzus válasza exponenciális tagok és esetleg egy Dirac delta komponens összege. Így néz ki tehát az integrandusz. Ha ezt behelyettesítjük, akkor az integrál tagokra bontható, és végül is, mivel tudjuk, hogy a Dirac delta integrálja véges, ezért a továbbiakban már csak az ilyen exponenciális tagok integrálhatóságát, illetve impropriós integráljának a végességét kell vizsgálnunk a továbbiakban. Tehát a gerjesztés-válasz stabilitásnak egy további ekvivalens feltétele, hogy az integrál mínusz nullától végtelenig C-index, I-szer, E-ad, P-I-T, D-T, legyen véges minden íre. Imegy egytől ennél inkább így írtam volna. Vizsgáljuk meg ezeket az exponenciális kifejezéseket. A PI felírható alfa I plusz J beta I alakban, amely magában foglalja mind a valós, mind a komplex konjugált gyököket. Ebből következően az E ad PI, azaz E ad, bocsánat, E ad PIT, azaz E ad alfa IT szer E ad J beta IT. Ha ennek az abszolút értékét veszem, bocsánat, ezt az abszolút értéket ide is illik kitenni, az E ad PIT abszolút értéke, az ezek szerint E ad alfa IT abszolút érték, szorozva az E ad J beta IT abszolút értékével, amelyről viszont tudjuk, hogy egy. Ugye ez egy komplex egységvektor alfa IT irányszöggel. Vagyis az integrálhatóságot a pólusnak, illetve a pólusnak a valós része szabja meg. Ha ez a valós rész negatív, akkor ez az integrál véges, ha pozitív, akkor végtelen. Ha nulla, akkor további vizsgálatra szorul. A további vizsgálatot egyelőre hagyjuk, és írjuk fel ennek alapján a gerjesztés-válasz stabilitás feltételét az átviteli függvényre megfogalmazva. Ezek szerint tehát egy rendszer, lineáris invariáns rendszer csak akkor gerjesztés-válasz stabilis, ha a pólusnak a valós része negatív, vagyis ha valós rész PI kisebb nulla, minden íre, azaz I megy egytől N-ig. Ez a feltétel nagyon hasonló ahhoz, amit gyerek és rendszerekből tanultak a saját értékekre vonatkozóan. Röviden úgy szoktuk megfogalmazni a feltételt, hogy a pólusoknak mind a bal fél sikra kell esniük, ugye a komplex számsíknak a bal oldalára, a képzetes tengelytől balra. Ezt fejezi ki, hogy a valós rész negatív. Tehát, föl is írom, minden pólus a bal fél síkra essen. Térjünk vissza arra a speciális esetre, amikor a valós rész nulla. Ezzel azért kell külön foglalkoznunk, mert bizonyos idealizált rendszerek ilyen alakúak. Tehát foglalkozunk a stabilitás úgynevezett határhelyzetével. A stabilitás határhelyzetében van egy lineáris invariáns rendszer. Ha létezik PI pólusa, amelynek valós része nulla, azaz a képzetes tengelyen lévő pólusról van szó, és hozzá szoktuk tenni, hogy ez a PI egyszeres. Egyszeres multiplicitású gyök a nevezőben, vagy egyszeres pólus. Nézzünk egy ilyen rendszert, hogy ne lógjon ez ennyire a levegőbe. Vegyünk egy ideális soros rezgőkört. Egy LC tagot, melynek bemenete legyen az U1, kimenete az U2 feszültség. Ez egy lineáris invariáns rendszer, egy bemenetű és egy kimenetű. Írjuk fel az átviteli függvényét. A HS az operátoros impedanciákkal könnyen számolható, és itt a feszültségosztó képletet kell használnunk úgy, hogy az átviteli függvény maga a feszültségosztó lesz. Vagyis 1 per SC osztva SL plusz 1 per SC. SC-vel végigszorozva azt kapjuk, hogy 1 per S négyzet LC plusz 1, és ahhoz, hogy normál alakot kapjunk, osszuk el az egészet 1 per LC-vel, illetve számlálót nevezőt. 1 per LC osztva S négyzet plusz 1 per LC-vel. Szóval az egyszerűség kedvéért nevezzük 1 per LC-t omega nullának, tehát ez omega nulla per S négyzet plusz omega nulla. Hogy néznek ki a pólusok? Ha feltesszük, hogy ez itt a mínusz j omega 0 négyzet, akkor ez a következőképpen bontható fel rövid úton. Omega 0 per s plusz j omega 0 szor s mínusz j omega 0. Természetesen a másodfokú egyenlet megoldó képletéből is ugyanez adódik. Ebből azt láthatjuk, hogy a rendszernek két pólusa van, mind a kettő tisztán képzetes, ezek egymás konjugáltjai. Tehát ennek a rendszernek a pólus-zérus ábrája úgy néz ki, hogy a konjugált komplex gyökpár itt helyezkedik el. Tehát ez itt ugye az omega 0, ez pedig a mínusz omega 0 képzetes tengelyen. És ez a rendszer a stabilitás határhelyzetében van, de ettől még nekünk fontos, hiszen nagyon sok gyakorlati rendszer, vagy áramkör, de inkább rendszerekről beszélnék, mondjuk lehet ez egy mikrohullámú rendszer is, ahol azért egy bonyolultabb felépítésű dologról van szó, hasonló az ideálishoz közeli működést mutat, és tudják, hogy hasznos absztrakció, hogyha első lépésben elhanyagoljuk az ideálistól való eltérést. Tehát célszerű ezeket a rendszereket első lépésben ilyen ideális rezonáns rendszereknek tekinteni, és csak második lépésben figyelembe venni a veszteséget. Nagyon érdekes például, ennek megvan a külön elmélete, az egyenletes veszteség elve, hogy ha nem ideális a rezgőköröm, tehát figyelembe veszem a tekercs és kondenzátor nem ideális voltát, akkor ezt megtehetem egy viszonylag egyszerű matematikai eszközzel, amely a pólus-zérus ábrán is egyszerűen fog kinézni, nevezetesen, hogy a veszteség hatására ezek a pólusok a bal félsík irányába fognak elindulni, elmozdulni, és ez az elmozdulás meg is becsülhető. Vagyis a veszteség az mindig a stabilitás irányába hat. Hát ez egy a stabilitás határhelyzetében lévő fontos, idealizált rendszer. A másik dolog, amivel... Igen. Köszönöm. Igen, bocsánat. És itt is köszönöm. Köszönöm. A következő dolog, amivel foglalkoznunk kell még az átviteli függvény kapcsán, az úgynevezett redukált átviteli függvény. 8-as pont. És ennek kapcsán akkor rögtön tisztázni tudunk egy örökzöld zárt helyi és vizsgakérdést, nevezetesen az aszimptotikus stabilitás és gerjesztés-válasz stabilitás kapcsolatát. Másik haszna ennek az lesz, hogy látni fogják, hogy hogyan lehet állapotváltozós leírásból átviteli függvényt konstruálni. Egy példán keresztül szeretném bemutatni ezt az egészet, és bevezetni a fogalmat. Legyen egy másodrendű lineáris invariáns rendszer állapotváltozós leírása a következő. X1 vesző egyenlő mínusz 5x1 mínusz 6x2 plusz u. X2 vesző legyen egyenlő x1-jel, a vesző természetesen idő szerinti deriváltat jelöl, És végül y egyenlő mínusz 8x1 mínusz 16x2 plusz 2u. Vegyük az egyenletek Laplace transformátját. Mivel átviteli függvény levezetése a cél, ezért feltételezhetjük, hogy a gerjesztésünk belépő, mivel hogy az átviteli függvény az impulzus válasznak a Laplace transformátja, tehát itt a gerjesztés hallgatólagosan Dirac delta, belépő gerjesztésre viszont belépő választ kapunk, és ami ennél több, az állapotváltozó kezdeti értéke zérus. Ezt csak azért mondom, mert emiatt a bal oldalak egyszerűen egy S-sel való szorzással transformálhatók. Tehát itt az első egyenlet bal oldalán SX1 egyenlő mínusz 5X1, itt igyekszem hangsúlyozni a betűmérettel, hogy itt Laplace transformáltakról van szó, tehát azért ezek nagybetűk, mínusz 6X2 plusz U, a második egyenlet SX2 egyenlő X1, és végül Y egyenlő mínusz 8 X1 mínusz 16 X2 plusz 2 U. Helyettesítsük be most X1 helyébe mindenhová az SX2-t. Ide is. És rendezzük. Most tulajdonképpen fölírhatnám azt a bonyolult képletet, amely az előző előadáson szerepelt, és amelyben egy S-szer egységmátrix mínusz A-mátrix inverzét látták. Egy elég bonyolult formula volt. Ez a formula azonban itt egy egyenletrendezést rejt el tulajdonképpen. Az első egyenletben tehát felírhatjuk S négyzet X2 egyenlő mínusz 5S X2 mínusz 6 X2 plusz U. Egy oldalra rendezem az X2-t és kifejezem. X2 egyenlő U per S négyzet plusz 5S plusz 6. A kimeneti egyenlet úgy írható ezek szerint, hogy mínusz 8S mínusz 16 X2 plusz 2U, ahova behelyettesítve az X2-t, mínusz 8S mínusz 16 szorozva U-val per S négyzet plusz 5S plusz 6 plusz 2U az eredmény. Rendezés után azt kapom, hogy HS egyenlő Y per U egyenlő mínusz 8S mínusz 16 per S négyzet plusz 5S plusz 6 plusz 2 még a végén, közös nevezőre hozva pedig végeredményül 2S négyzet plusz 2S mínusz 4 per S négyzet plusz 5S plusz 6 adódik. Írjuk fel gyöktényezőkre bontva a számlálót és nevezőt. A számlálóból kiemelek 2-t, és itt azt kapom, hogy S plusz 2-ször S mínusz 1, a nevezőben pedig S plusz 3-szor S plusz 2. Tehát a rendszernek két zérusa van, mínusz 2 és plusz 1, illetve két pólusa, mínusz 3, illetve mínusz 2. Igen ám, de ha megfigyelik, akkor számlálóban és nevezőben az egyik gyöktényező megegyezik, és így nagy a kísértés, hogy ezzel egyszerűsítsünk. Ha egyszerűsítünk, akkor kapjuk a H vesző S úgynevezett redukált átviteli függvényt, amely kettővel visszaszorozva úgy néz ki, hogy 2S mínusz 2 per S plusz 3. Persze nagy kérdés, hogy ez az egyszerűsítés megtehető-e. Azt szoktuk mondani, hogy ha a rendszernek alapvető tulajdonságait megváltoztatja ez az egyszerűsítés, akkor nem. Például, ha stabilis rendszerből vagy instabil rendszerből stabil rendszert kreálunk ilyen módon, akkor nem engedhető meg, mert nem tükrözi az eredeti rendszer fizikáját. Ha például itt lenne egy jobbfélsíkon lévő pólushoz tartozó gyöktényező, és ezzel egyszerűsítenénk, akkor nem stabil rendszerből stabil rendszert csinálnánk, és így az egyszerűsítés nem engedhető meg. Más kérdés azonban, hogy észrevesszük-e az egyszerűsítést. Ha ugyanezt a rendszert egy hálózatként kaptuk volna meg, és ebben a hálózatban operátoros impedanciákkal végezzük el az átviteli függvény megállapítását, mondjuk úgy, mint itt, akkor gyanítható, hogy észre se vettük volna ezt az egyszerűsítést, hanem közvetlenül ezt az alakot kaptuk volna. Persze gyanút foghatnánk, hogyha egy másodrendű kéttárolós rendszerben végeredményül egy elsőrendű átviteli függvényt kapunk, akkor ott valami egyszerűsítés történt. De mondom, ez nagyon sokszor nem konkretizálódik, és erre így oda kell figyelni. Vizsgáljuk meg a rendszer pólusait és saját értékeit. A saját érték a determináns lambdászor egységmátrix mínusz A mátrix egyenlő nulla, úgynevezett karakterisztikus egyenlet megoldása, vagy megoldásai, ahol nyilvánvalóan, ha elvégeznénk, akkor megkapnánk ezt a két megoldást, vagyis láthatatlanba felírhatom, hogy megkapnám a lambda 1 egyenlő mínusz 3, illetve a lambda 2 egyenlő mínusz 2 saját értéket. Ez gondolom világos. Ami a pólusokat illeti, ha redukált átviteli függvényt veszem figyelembe, akkor itt csak a P1 egyenlő mínusz 3 jelenik meg. Nyilvánvalóan az egyszerűsítés során kiesett a másik. Tehát ha elvégeztem az egyszerűsítést, és a pólusokat a redukált átviteli függvényre vizsgálom, akkor a saját értékeknek egy részhalmazát kapom. És ez nagyon fontos. Általánosságban tehát megfogalmazható, hogy a PI pólusok, ahol I megy 1-től kis N-ig, részhalmazát alkotják a saját értékeknek, lambda J, J megy 1-től nagy N-ig. Hát kis N-nel jelölöm a pólusok számát, nagy N-nel a saját értékek számát. Ebből rögtön az is látszik, hogy a kis N kisebb egyenlő, mint a nagy N. Ha nem történik redukció, akkor fennáll az egyenlőség. Mivel az aszimptotikus stabilitást a saját értékekre fogalmaztuk meg, míg a gerjesztés válasz stabilitást a pólusokra, ebből rögtön következik, hogy az aszimptotikus stabilitás szigorú feltétel, vagy szigorúbb feltétel, és magába foglalja a gerjesztés válasz stabilitást. Tehát a reláció a következőképpen írható fel. A gerjesztés válasz stabilitás az, amely következik az aszimptotikus stabilitásból. Tehát még egyszer összefoglalva, általában a redukált átviteli függvénnyel dolgozhatunk, amennyiben ez lényeges rendszer tulajdonságokat nem változtat meg. Tehát az egyszerűsített alakkal dolgozhatunk. Ekkor azonban a aszimptotikus, itt egy P betű kimaradt, elnézést. Tudnunk kell, hogy a redukált átviteli függvénnyel csak a gerjesztés válasz stabilitást tudjuk vizsgálni, és ebből nem következtethetünk az aszimptotikus stabilitásra, mert elképzelhető, hogy van olyan saját érték, amit ilyen módon nem vizsgáltunk meg. Hát ennyit az átviteli függvényről, és jöjjön akkor a fél év eddigi anyagának összefoglalása, amelyben valamennyire benne van a jelek egy anyaga is. És legyen ennek a fejezetnek a címe a rendszerjellemző függvények. Kritérium van arra, hogy mit nevezünk rendszerjellemző függvénynek. Egyrészt elvárjuk, hogy leírja a gerjesztés-válasz kapcsolatot. Másrészt elvárjuk, hogy tükrözzön bizonyos rendszertulajdonságokat. Összefoglalnám előbb ez utóbbiakat. Ez valamennyire a jelek egyes anyag ismétlése lesz. Ehhez feltesszük, hogy van egy rendszerünk, az egyszerűség kedvéért egy bemenetű, egy kimenetű, bemenetét UT-vel, kimenetét YT-vel jelöljük, és feltesszük, hogy a kettő között felírható egy explicit kapcsolat valamely vevé operátor formájában, azaz YT egyenlő vevé UT. A rendszert ezen operátor tulajdonságain keresztül jellemezzük. Elsősorban is a linearitás, amely gyakran előfordul. És ez azt jelenti, mint erről már sokszor szó volt, hogy a rendszer összeg és aránytartó. Az operátorral megfogalmazva, ha vevét alkalmazom valamely C1U1T plusz C2U2T gerjesztésre, ahol C1C2U1U2 természetesen tetszőleges, akkor ez azt adja, mint a C1 vevé U1 plusz C2 vevé U2. Következő az invariancia, pontosabban időinvariancia, mert az invariancia általában vagy általánosabb jelentésű, tehát idő invariancia. Ezt többféleképpen szoktuk megfogalmazni. Az egyik alak a következő. Ha YT egyenlő vevé UT, akkor a vevé alkalmazva U T minusz nagy T-re az egyenlő YT minusz nagy T, ahol nagy T tetszőleges. A másik megfogalmazás, hogy a vevé U T minusz nagy T az egyenlő vevé U a T helyébe T minusz nagy T helyettesítéssel. Ez a kettő ekvivalens, és szavakban úgy lehetne röviden megfogalmazni, hogy a gerjesztésben egy időbeli eltolás a válaszban is csak egy ugyanakkora időbeli eltolást eredményez. Hát ezt is ismerik. A harmadik rendszer tulajdonság a kauzalitás. Ez azt fejezi ki, hogy kauzális rendszerre a mindenkori válaszjel a gerjesztésnek nem függ a jövőbeli értékeitől. Tehát nincs jóslórendszer. Ezt a következőképpen lehet megfogalmazni. A válaszjel valamely T0 időpillanatban az egyenlő vevé epsilon T0 minusz T-szer UT. Alapértelmezésben nincs itt ez az epsilon szorzó. Nézzük, mit csinál. Ez az epsilon szorzó csak a T0-nál kisebb vagy egyenlő időkre ad egyet. A jövőbeli, tehát T0-nál később időpontokra nullát ad. Ha ez igaz, bármely T0-ra, és természetesen bármely UT gerjesztésre, akkor a rendszer kauzális. Ha a rendszer még lineáris is, ha teljesül a linearitás, akkor ebből következik, hogy belépő gerjesztésre belépő választ kapunk. Tehát, ha lineáris, kauzális rendszerről van szó, akkor UT egyenlő epsilon T UT esetén YT egyenlő epsilon T-szer YT, ami csupán azt fejezi ki, hogy belépő. Tehát ha egy függvény egyenlő magának epsilon szorosával, akkor ez ekvivalens azzal, hogy belépő vagy el. És nézzük az utolsót, amelyen legutóbb foglalkoztunk, ez a gerjesztés válasz stabilitás. Az eredeti definíció, hogy bármely korlátos gerjesztésre, tehát ha UT abszolút érték kisebb végtelen, minden időpillanatra, akkor ebből következik, hogy ez az YT-re is igaz. Ezek tehát a rendszer tulajdonságok, és a rendszer jellemző függvényektől elvárjuk, hogy legalább ezek egy részét tükrözzék. És akkor nézzük is rögtön, hogy melyek ezek a rendszer jellemző függvények. Római kettes pont. Hát elég suta cím, a 3H. Ugyanis mindhárom rendszer jellemző függvény, amelyel itt foglalkozni fogunk, H-val jelöltetik. Igaz, hogy egyikük kicsi. A 3H az impulzus válasz, az átviteli karakterisztika, és az átviteli függvény, amelyet a legutóbb tanultunk. Vegyük sorra most ezeket a függvényeket. Kezdjük az impulzus válasszal. Amely ugyebár a kis HT. Először is kössük ki, hogy milyen, egyáltalán milyen típusú, vagy milyen tulajdonságú rendszerekre értelmezünk impulzus választ. Ez nagyon fontos, hogy csak a lineáris invariáns, azaz rövidítve LI rendszerre. Persze a definíció értelmében éppenséggel felvehetnénk egy tetszőleges rendszerre, hiszen a Dirac impulzusra adott válasz elvileg tetszőleges rendszernél számolható, csak éppen nincs semmi értelme. Ezzel az impulzus válasszal nem tudunk mit kezdeni, mivel a linearitás és az invariancia nem teljesül a rendszerre, ezért mondjuk a konvolúció tételt se tudjuk használni, amely az impulzus válasznak a legfőbb értelmét adja. Tehát kössük ki, hogy eleve erre a két rendszerre, vagy erre a két tulajdonságra igényt tartunk. És akkor nézzük először, hogy mennyiben teljesíti a kritériumokat, hogy tudni, hogy rendszerjellemző függvénynek nevezhető. Hát kezdjük a gerjesztés-válasz kapcsolattal. Ez a konvolúció, mint említettem, azaz yt egyenlő ht csillag ut, vagy részletesen kiírva az ismert formulát, integrál mínusz végtelentől végtelenig h tau ut mínusz tau d tau. Ez a vevő operátor. A négy rendszer tulajdonság közül kettőt kikötöttünk, így maximum a két maradékra következtethetünk, és így is van. A kauzalitás feltétele, hogy HT belépő legyen, vagyis ha a HT belépő, akkor tehát HT belépő jellegéből egyértelműen következtethetünk a kauzalitásra vagy a kauzalitásra adott esetben. A másik pedig a gerjesztés-válasz stabilitás, és erről már szó volt ma, de ezt gyerek egyből tanulták, úgyhogy erre hivatkozhatom, hogy a HT abszolút integrálható. Hát így néz ki egy rendszer jellemző függvény.
Köszönöm szépen.
A következő az átviteli karakterisztika. Szigorúan véve, ez is jelek egyes anyag. De azért jelek kettőben is sokat beszéltünk már róla. Itt is kikötünk bizonyos dolgokat az átviteli karakterisztika létezéséhez. Ezek közül két tulajdonság, amelyet megkövetelünk, a linearitás és az invariancia. De ehhez még hozzátesszük a gerjesztés-válasz stabilitást is. Tehát átviteli karakterisztikát csak lineáris, invariáns és gerjesztés-válasz stabilis rendszere értelmezünk. Ezt már többeknek mondtam, meg talán az előadáson is, hogy miért szükséges a gerjesztés-válasz stabilitás. Hát azért, mert az átviteli karakterisztika eredetileg a szinuszos állandósult állapotra alapul. Innen általánosítottuk periódikus állandósult állapotra, és végül a spektrumokra, amely szintén egy szinuszos felbontás. Tehát az átviteli karakterisztika mögött végig ott rejlik a szinuszos állandósult állapot. Állandósult állapot pedig csak gerjesztés-válasz stabilis rendszere létezik. Ha a stabilitás nem áll fenn, akkor a rendszerben az állapotváltozók és a válaszjel is szükségképpen elszáll a végtelenbe, és ilyen módon ez az állandósult állapot nem jön létre. Érdekes, hogy matematikailag létrejön, hiszen tanulták jelek egyből, hogy az állandósult állapot a gerjesztett összetevőnek felel meg, ez a partikuláris megoldás a differenciál egyenletnél, tehát matematikailag létezik, amiről beszélünk, de fizikailag nem jön létre. Mert definíció szerint az állandósult állapot azt jelenti, hogy a tranziens összetevő lecsenget. Ha nem cseng le, akkor ilyen állapot nincs. Tehát ezért fontos a gerjesztés-válasz stabilitás megkövetelése. Nézzük a gerjesztés-válasz kapcsolat leírását. Ez is fent volt már a táblán, a Fourier transformációnál. És pedig, hogy az yt formálisan inverse Fourier hj omegászor Fourier ut, tegyük hozzá, ha ut abszolút integrálható. Mi a helyzet a rendszer tulajdonságokkal? Hát a négyből csak egy maradt, ez pedig a kauzalitás. Hát egy dolog az, vagy egy megoldás, hogy vesszük az inverse Fourier transformátját, visszatérünk az impulzus válaszra, és ott megvizsgáljuk, de hát akkor ettől nem igazán jó rendszerjellemző függvény az átviteli karakterisztika, persze tudjuk, hogy nagyon jó egyéb szempontból is. De nézzük, hogy a kauzalitást hogy lehet kikövetkeztetni az átviteli karakterisztika alapjából. Hát ez nem egyszerű, meg kell mondjam. Ehhez szükségünk lenne a belépője spektrumának tulajdonságaira, tehát a belépőjel spektruma, és ide kapcsolódnak Bode tételei. De ezt most nem is írnám fel, tehát ez nem tananyag. Csak jegyezzék meg, vagy tudjanak róla, hogy elvileg a kauzalitás is kikövetkeztethető közvetlenül a HI omegából. Tehát az átviteli karakterisztikából nem kell visszatranszformálnunk az időtartományba. A harmadik, vagy ezt is mondhatnám, hogy és a harmadik, az átviteli függvény, vagyis a legutóbb tanult HS. Nézzük, melyek itt az értelmezés feltételei. Természetesen a linearitás és az invariancia megint csak, de még a kauzalitás is. Gerjesztés-válasz kapcsolat. Mint az már szerepelt, formálisan az yt egyenlő inverse Laplace HS-szer Laplace UT. Most tudják, hogy az inverse Laplace-hoz ide kellene tenni egy epsilon t szorzót, azonban egyszerűbb és korrektebb, ha azt mondjuk, hogy eleve csak belépő gerjesztésekre használjuk ezt az alakot. Tehát ha UT belépő, négy rendszer tulajdonság közül már csak a stabilitás maradt. A gerjesztés válasz stabilitás pedig vizsgálható, mint az még a táblán szerepel. A pólusok segítségével. Tehát a gerjesztés válasz stabilitás feltétele, hogy az átviteli függvény pólusainak mindegyike a bal félsíkra essen. Előre bocsájtom, hogy mind a három rendszerjellemző függvénynek más az erőssége. Például, ha a gerjesztés-válasz kapcsolatot nézem, akkor a spektrális leírás, vagyis az átviteli karakterisztika főként abszolút integrálható gerjesztésekre és gerjesztés-válasz stabil rendszerekre használható hatékonyan. Az átviteli függvény főként kauzális rendszerekre és belépő gerjesztésre. Végül az impulzus válasznál nincs ilyen feltétel, az akár akauzális, akár instabil rendszerre használható, csak éppen a konvolúciós integrál meglehetősen komplikált. A három rendszerjellemző függvény között egyszerű kapcsolat van, és ezt egy diagrammal szoktuk szemléltetni, ezt azonban már a szünet utára hagynám. Hát egy 10 perces szünet. Nos, ahogy a szünet előtt említettem, a rendszerjellemző függvények között meghatározott kapcsolat van, és ezt egy diagrammal szoktuk szemléltetni, vagy egy ábrával. Vegyük fel a három rendszerjellemző függvényt egy képzeletbeli egyenlő oldalú szabályos háromszög csúcsaira. Legyen legfelül a HT, legyen balra lent a HIO meg a átviteli karakterisztika, és jobbra pedig a HS. Impulzus válasz és átviteli karakterisztika között oda-vissza a Fourier transformáció teremt kapcsolatot. Impulzus válasz és átviteli függvény között a Laplace. És végül az alsó kettő között a formális S egyenlő J omega helyettesítés. És az ábrát lehetne bonyolítani, jelölni, hogy melyik irányba Fourier, melyik irányba inverz, valamint oda lehetne írogatni azokat a feltételeket, amelyeket előzőleg felsoroltam, az értelmezés feltételeit. Nyilvánvalóan az S egyenlő J omega helyettesítés csak akkor végezhető el, ha egyrészt gerjesztés válostabilis, másrészt kauzális rendszerről van szó, és így tovább. Tehát a feltételeket ebbe bele kell érteni. Ez az ábra tulajdonképpen nagyon frappánsan összefoglalja a jelek és rendszerek tárgynak egy jó nagy részét, jelek egyből valamennyit, és a jelek kettőből a folytonos idejű részt, és nem árulok el nagy titkot, ha előre bocsájtom, hogy majd a következőkben tárgyalandó diszkrét idejű rendszerekre is egy ugyanilyen ábra lesz majd rajzolható. Hát ez egy nagyon... igen.
Lesz egy előjű, hogy ennek abban feltételezik egy esetésre, csak formálisan bánik rá.
Nem, erről volt szó, hogy tudnélik, amit elmondtam, hogy kauzálisnak kell lennie a rendszernek ahhoz, hogy a HS létezzen, gerjesztésválasz stabilisnak kell lennie az átviteli karakterisztika létezéséhez, tehát a formális átírás természetesen bármikor megtehető büntetlenül, de értelme csak akkor van, hogyha ez a két feltétel fennáll. Nézzünk néhány példát. Hogy tudnék, mi mindenről adhat felvilágosítást egy rendszerjellemző függvény, illetve ha transformáljuk, akkor, vagy bocsánat, hogyha átalakítjuk, akkor még mire jöhetünk rá? Első példánk legyen a már vizsgált ideális alulátereztő. Amint emlékeznek rá, vagy emlékezhetnek rá, az ideális alulátereszőt a frekvenciatartományban definiáltuk, vagyis az átviteli karakterisztikájával adtuk meg, amely úgy nézett ki, hogy epsilon omega plusz nagy omega minusz epsilon omega minusz nagy omega. Ahol ez a nagy omega egy adott konstans érték, az a sávhatár, ameddig átereszt, tehát az áteresztő tartománynak a felső határa. Ugyancsak megállapítottuk az impulzus válaszát, amely a HJ omega inverse Fourier transformáltja, és amelyre kijött omega per pi-szer színusz nagy omega t per nagy omega t. Ez a rendszer nem belépő, vagy bocsánat, ez az impulzus válasz nem belépő. Amelyből következik, hogy nem kauzális a rendszer. Ne keverjék ezt, lehetőség szerint ne keverjék össze ezt a kettőt, hogy tudnélik a jelre használjuk a belépőt, a rendszerre a kauzálist. És talán ott keverhetik össze, hogy kauzális rendszer impulzus válasz a belépő. Tehát olyankor a jelre használjuk a belépőt. Az is összezavarhatja talán önöket, hogy az angol nyelvű szakirodalomban a causal signal az belépőjelet jelent. Tehát ott nincs külön kifejezés belépőjelre és kauzális rendszerre. Másik példánk legyen egy eddig nem vizsgált rendszer, melynek neve nulladrendű tartó. A nulladrendű tartót impulzus válaszával definiáljuk. És ez úgy néz ki, hogy az impulzus válasz ebben az esetben egy nagy T szélességű és egyszeres magasságú négyszög impulzus. A nulladrendű tartóra egyébként majd még a jelrekonstrukció kapcsán visszatérünk. Impulzus válasza ezek szerint formulával kifejezve epsilon t minusz epsilon t minusz nagy t. Ennek Laplace transzformáltja megadja a rendszer a nulladrendű tartó átviteli függvényét, és rövid úton kijön, hogy ez 1 minusz e ad minusz s nagy t per s. Mert ugye az epsilon t transzformáltja 1 per s, és ott a második tagnál még egy eltolási tételt kell alkalmazni. Mi az érdekessége ennek? Most az, hogy ez nem racionális tört függvény. Márpedig a koncentrált elemekből, azt mondanám, hogy invariáns, lineáris, invariáns elemekből felépülő Kirchhoff-típusú hálózat mindig racionális tört függvényre vezet. Tehát konkrétabban fogalmazva az ellenállásokból, tekercsekből, induktivitásokból, kapacitásokból, bocsánat, és egyéb tanult négypólusokból álló Kirchhoff-típusú hálózat mindig racionális tört függvényre vezet a HS tekintetében, és ebből következik, hogy ezek szerint ez a nulladrendű tartó nem valósítható meg invariáns elemekkel. Tehát például kell bele egy kapcsoló, a kapcsoló nem invariáns. Tehát ebből következik, hogy nem építhető fel invariáns elemekből. Persze jogosan gondolják, hogy ez nem jelent különösebb korlátozást, hiszen egy kapcsolót bárhol lehet kapni a boltban, és ilyen módon ez könnyen megvalósítható, és ez így is van. Azonban a rendszeranalízis szempontjából ez problémát jelent, hiszen nagyon sokszor feltesszük a lineáris és invariáns tulajdonság meglétét. További példákat a rendszerjellemző függvény használatára majd a jövő órán bemutatandó szűrőtervezés keretében látnak. Most áttérnék még egy fontos fejezetre, mégpedig a speciális tulajdonságú rendszerekre. Azt is szokták mondani, hogy minimál tulajdonságú rendszerek. Ezek közül kettőt fogunk vizsgálni, az úgynevezett mindent áteresztőt és a minimál fázisút. Azért került ide ez a fejezet, mert ezek vizsgálatánál, illetve egyáltalában a definíciójánál tulajdonképpen többféle rendszerleírás, a frekvencia és a komplex frekvencia tartománybeli leírás is előkerül. Kezdjük a mindent áteresztővel. Röviden MA. Mindent áteresztő rendszer definíciója az, hogy amplitúdó karakterisztikája konstans. Tehát a K omega egyenlő valamilyen K0 konstans. Nagyon fontos, hogy a definíciót elkülönítsük az egyéb kritériumoktól, amelyek levezethetők. Abban, hogy egyáltalában átviteli karakterisztikáról, illetve amplitúdó karakterisztikáról beszélek, tulajdonképpen benne foglaltatik, hogy a gerjesztés-válasz stabilitást felteszem. Hát ezt néha hozzáteszik a definícióhoz, néha nem. Tehát a gerjesztés-válasz stabilitás ebben benne van. Be lehet látni, hogy a mindent áteresztő rendszer átviteli függvényének általános alakja a következő. HS, és figyeljék meg, hogy itt hogy jön be a komplex frekvencia tartomány. HS egyenlő plusz-minusz K0-szor tört vonal, és előbb leírom a nevezőt gyöktényezős alakban, mivel az a standard felbontás. S-P1-szer, S-P2-ször, és így tovább, S-PN. Itt megjelennek a pólusok, ez itt semmi különös. Most jön a különlegesség, hogy ehhez képest viszont a zérusokat olyan, illetve a számláló gyöktényezőit olyan alakban tudom felírni, hogy S+P1 konjugált, szorozva S+P2 konjugált, szorozva és így tovább S+PN konjugált. Tehát minden pólushoz van egy megfelelő zérus. És azok ilyen viszonyban állnak egymással. Könnyen belátható, hogy ha egy pólusnak veszem a mínusz egyszeresét és még konjugálom is, akkor ezzel tükröztem a képzetes tengelyre. Tehát pólusok és zérusok tükrösek a képzetes tengelyre, majd egy példát, majd példán keresztül ezt úgyis látni fogják mindjárt. Először lássuk be azt, hogy az ilyen alakú átviteli függvény teljesíti ezt a feltételt, tehát tudnélik a hozzátartozó amplitúdó karakterisztika éppen a K0 konstans. Ezt a következőképpen lehet belátni. Tulajdonképpen az egyik irányba látjuk be, hogy erre teljesül, annak belátását, hogy csak erre teljesül, azt most inkább ellőzném. Vegyük, és itt megint áttérünk frekvenciatartományba, vagy visszatérünk frekvenciatartományba, vegyük az S-PI gyöktényezőnek megfelelő J omega-PI gyöktényezőt, és ezt az egészet konjugáljuk. Konjugálni ugyebár tagonként kell, vagy lehet, összeget. J omega konjugáltja, mínusz J omega, a PI konjugáltja pedig PI konjugált. Kiemelem a negatív előjelet, ez mínusz, zárójelben J omega plusz PI konjugált. Osszuk el a jobb oldalt a bal oldalon látható kifejezéssel, akkor ezek szerint mínusz J omega plusz PI konjugáltja, osztva J omega mínusz PI zárójelbe konjugált, egyenlő 1-jel. Vegyük mindkét oldal abszolút értékét, akkor itt eltűnik a mínusz előjel az abszolút érték miatt, a nevezőből pedig a konjugált, hiszen a konjugált az abszolút értéket nem befolyásolja egy komplex számnál. Tehát ennek az abszolút értéke J omega plusz PI konjugált per J omega mínusz PI abszolút értéke, ez is 1-jel egyenlő. Na most, ha megnézik, akkor a számlálóban és nevezőben látható gyöktényező párokra, illetve azok abszolút értékére kaptunk egy összefüggést. Írjuk fel a K omegát, amely nem más, mint a HJ omega abszolút érték, és akkor az itt látható HJ omegát, ugye itt HS szerepel, de átírom gondolatban J omegára, ezt felbontom. Szorzat abszolút értéke, az abszolút értékek szorzata. Tehát ez úgy írható fel, hogy abszolút érték plusz-minusz K0-szor. J omega plusz P1 konjugált per J omega mínusz P1 szer, még fölírom a másodikat, J omega plusz P2 konjugált per J omega mínusz P2, és így tovább az utolsó tag J omega plusz PN konjugált per J omega mínusz PN. Hát ez egy csupa egyes, az elején pedig K0. Tehát azt kaptam, hogy az ilyen alakú átviteli karakterisztikák abszolút értéke konstans. Ez indokolja a mindent áteresztő elnevezést, hiszen itt arról van szó, hogy az amplitúdó diagram konstans. Tehát a K az omega függvényében valamilyen K0 konstans, azaz minden egyes frekvencián ugyanolyan jól erősít, vagyis mindent átvisz ez a rendszer. Ez a mindent áteresztő. Az az érdekes tehát, hogy nem csak a triviális egy átviteli karakterisztikájú, vagy konstans átviteli karakterisztikájú rendszer képes arra, hogy minden frekvenciát azonos módon erősítsen, hanem az ilyen viszonylag bonyolult karakterisztikák is. Azonban egy valamiről nem beszéltünk itt, ez pedig a fázis. A fázissal itt senki nem foglalkozik. Tehát emellett egy akármilyen fázis karakterisztika is lehet, éppen ezért a mindent áteresztő rendszer nem szükségképpen valósít meg alakhűjjel átvitelt, torzíthat, csak abban az esetben nem torzít, hogyha emellé még lineáris fázist szolgáltat. Tehát, hogyha a fázis karakterisztika lineáris, emlékeznek az alakhűjjel átvitel feltételére. Ezek szerint, amint említettem, a pólus-zérus ábra úgy néz ki, hogy pólusok és zérusok tükrösek, és természetesen a stabilitás miatt a pólusok mind a balfél síkon vannak. Tehát mondjuk a példakedvéért felveszek egy valós pólust, valamint egy komplex konjugált párt, és ha ez egy mindent áteresztő rendszer, akkor a zérusai pedig a képzetes tengelyre tükrösen helyezkednek el. A másik speciális tulajdonságú rendszer a minimálfázisú. Röviden MF. Itt is van egy definíció, amely meglehetősen bonyolultnak néz ki. Először szóban elmondom. Az azonos amplitúdó karakterisztikájú rendszerek közül mindig a minimál fázisúnak a legkisebb a fázisa, illetve a futásidő karakterisztikája. Megpróbálom fölírni, formalizálni. Ha K omega egyenlő K minimál fázisú omega, akkor a tau omega futási idő karakterisztika mindig nagyobb vagy egyenlő, mint a megfelelő minimálfázisú rendszer futási idő karakterisztikája. Ahol ez a futási idő karakterisztika, tau omega, ahogy gyerek egyből tanulták, ez a mínusz d fi omega per d omega, vagyis a fázis karakterisztikának a frekvencia szerinti deriváltja. Ez valóban futási idővel áll kapcsolatban, hiszen hogyha az alakhűjjel átvitelre gondolnak, és ott azt a lineáris fázist deriválják, akkor éppen a tau-t kapják, ahol a tau a késleltetésnek megfelelő idő volt. Tehát lineáris fázis esetén ez kifejezetten késleltetést jelent. Ezért is hívják futási idő karakterisztikának. Tehát a futási idő karakterisztika fázis deriváltja, és általában, ha ez fennáll, akkor megfogalmazható a fázisokra is, ezért hívjuk minimál fázisúnak, tehát igaz, hogy a fi omega nagyobb egyenlő, mint a fi minimál fázisú omega. Most azt kell látniuk, hogy véges számú olyan rendszer van, amelynek az amplitúdó karakterisztikája megegyezik. Majd mindjárt látjuk is, hogy hogyan lehet ezeket konstruálni. A lényeg az, hogy van a rendszereknek egy olyan köre, véges számú rendszerről van szó, amelyek azonos amplitúdó karakterisztikájúak. És ezek közül van egy kiválasztott, amelynek a fázis karakterisztikája legkisebb az összes közül, minden frekvencián. Ez a minimál fázisú rendszer, és belátható a fázis karakterisztikák vizsgálatával, tulajdonképpen a pólus-zérus ábra vizsgálatán keresztül, hogy ennek a rendszernek az a tulajdonsága, ez tehát egy kritérium, hogyha átviteli függvénye valamilyen A-szor S-Z1-szer stb. S-Zm, ezek a zérusok, per S-P1-szer és így tovább S-Pn, ezek a pólusok, akkor amellett, hogy a gerjesztés válasz stabilitás miatt a pólusoknak a bal fél síkra kell esniük, tehát valós rész PI kisebb, mint nulla, ez ugyebár a gerjesztés válasz stabilitás feltétele, emellett teljesülnie kell, hogy a zérusok is a bal fél síkon vannak, tehát ZJ, valós rész ZJ kisebb nulla, J megy 1-től M-ig. Tehát például egy minimál fázisú rendszer a következő képen néz ki. Berajzolok mondjuk egy valós pólust és egy komplex konjugált párt, ezek mind a bal fél síkon vannak, hiszen a gerjesztés válasz stabilitást megköveteljük, ezt pedig bekeretezem, hiszen ez egy kritérium. És akkor az zérusok, amelyek ezen felül vannak, hát mondjuk ide rajzolok. Komplex konjugált zérusokat. Tehát minden a bal fél síkon van, pólusok és zérusok egyaránt. A minimál fázisú rendszer nagy gyakorlati jelentőséggel bír, ez már onnan is látható, hogy ha a futási idő karakterisztikát a késleltetéssel hozzuk összefüggésbe, akkor a minimál fázisú rendszer biztosítja a legkisebb késleltetést, tehát ez tűnik a leggyorsabbnak. De nem csak ez a haszna, hanem a rendszer szintézisben, illetve hálózat szintézisben a minimál fázisú rendszer sokszor előjön egyéb összefüggésben is. Inkább nézzük meg, hogy lehet olyan rendszert konstruálni, amely a minimál fázisúval azonos amplitúdó karakterisztikával rendelkezik. Ebből a levezetésből világos, hogyha a pólusokat tükrözöm a képzetes tengelyre, akkor az amplitúdó karakterisztika értéke nem változik. Ezt tulajdonképpen ott levezettük, most még egyszer le lehetne vezetni más jelölésekkel. Ergo azonos amplitúdó karakterisztikájú rendszereket úgy kapok, hogy a pólusokat váltva valamilyen kombinációban, hol a jobb oldalra teszem, hol a jobb félsíkra teszem, hol a bal félsíkra. A pólusokkal nem játszhatok, hiszen ekkor a gerjesztés válasz stabilitást szüntetem meg. Tehát attól függően, hogy a zérusok közül hányat teszek a jobb és a bal félsíkra, különböző fázis karakterisztikájú, de azonos amplitúdó karakterisztikájú rendszereket kapok. És ezek közül a minimál fázisonak a legkisebb a fázis karakterisztikája, illetve a futásidő karakterisztikája. Tehát véges számú rendszerről van szó. Ebben a példában például ezen kívül összesen egy olyan rendszer létezik, hiszen komplex konjugált pólusokat csak együtt helyezhetek át értelemszerűen, csak egy olyan rendszer létezik, amelynek azonos az amplitúdó karakterisztikája, de különböző a fázis karakterisztikája. Több zérus esetén erre több lehetőségem van. És a legszebb az egészben a felbontási tétel, amely szerint tetszőleges rendszer felbontható egy mindent áteresztő és egy minimál fázisú rendszer úgynevezett kaszkád kapcsolására, vagyis egymás után tételére, amely az átviteli karakterisztikák szorzásában nyilvánul meg. Hát legyen a cím felbontási tétel. Amely a következőt jelenti. Tetszőleges HS. Átviteli függvényű rendszer felírható egy mindent áteresztő és egy minimál fázisú rendszer átviteli karakterisztikájának szorzataként. Itt természetesen ki kell kötnünk egyrészt a kauzalitást, hiszen HS különben nem értelmezhető, valamint a gerjesztés válasz stabilitást, különben ez a mindent áteresztő és a minimál fázisú rész se létezhet. A rendszerelméletben szokásos dobozokkal ez úgy rajzolható le, hogyha van egy HS átviteli karakterisztikájú rendszerem, átviteli függvényű rendszerem, akkor ez megvalósítható egy mindent áteresztő és egy minimál fázisú rendszer úgynevezett kaszkád kapcsolásával. Ezt itt nem sorosnak hívjuk, hanem kaszkádnak. Ez a felbontás pedig egy állandó erejéig egyértelmű. Hát ezt még hozzáteszem, hogy egy konstans erejéig egyértelmű. Bizonyítás helyett egy konstruktív módszert szeretnék mutatni arra, hogy ezt a felbontást hogyan lehet megtenni. Legyen a rendszerünk átviteli függvénye viszonylag bonyolult, hogy lehessen vele játszani. 6S köb mínusz 12S négyzet plusz 96 osztva S köb plusz 5S négyzet plusz 8S plusz 6. Írjuk fel számlálót, nevezőt, gyöktényezős alakban. Számlálóban és nevezőben is van egy valós gyök és egy-egy komplex konjugált pár. Az egész elé kiemelhetem a számlálóból a hatos szorzót. Akkor a számláló úgy néz ki, hogy S plusz 2, szorozva a szögletes zárójel. S minusz 2 plusz jészer 2, zárójel bezárva, szorozva S minusz 2 mínusz jészer 2, a nevező pedig S plusz 3-szor, szögletes zárójel, S mínusz, mínusz 1 meg J, és a konjugált S mínusz, mínusz 1 mínusz J. Nézzük a felbontást. Hogy adnak neki helyet? Három polózérus ábrát szeretnék egymás mellé rajzolni. Ez az egyik, és ez egyenlő formálisan két polózérus ábra kombinálásával a kettő közé szorzójelet írok. Az egyik lesz a minimál fázisú, a másik a mindent áteresztő. Mind a valós, mind a képzetes tengelyt érdemes 1-től 3-ig skálázni, bocsánat, mínusz 3-tól plusz 3-ig. Valahogy így. És akkor először jelöljük az eredeti rendszer pont most nem hoztam színest. Itt egy egészen picit talán ki tudok bányászni. De valószínűleg elég lesz, erről van szó. Ábrázoljuk először az eredeti rendszer pólusait és zérusait. A pólusok X-el jelölve, mínusz 3-nál, illetve mínusz 1 plusz J-nél és mínusz 1 mínusz J-nél vannak. Az zérusok pedig van egy a mínusz 2-nél, és a 2 plusz mínusz J szer 2-nél, tehát itt. Ez tehát itt a HS. Konstruáljuk meg a mindent áteresztő és a minimál fázisú összetevőt. Kettőre vonatkozó kritériumok közül a mindent áteresztője a szigorúbb, ott ugyebár pólusoknak, zérusoknak tükrösnek kell lenni. A minimál fázisúnál pedig nem szerepelhetnek a jobbfélsíkon zérusok se. Éppen ezért a jobbfélsíkon lévő zérusokat fölvesszük a mindent áteresztőhöz, és ehhez kell most a színes, ehhez felveszünk fiktív pólusokat tükrösen, hiszen ugyebár ez szükségeltetik a mindent áteresztő tulajdonsághoz. Majd azzal kezdem a dolgot a minimál fázisúban, hogy ezt a két fiktív pólust semlegesítem egy-egy fiktív zérussal. Mivel az egyik a számlálóban lesz, a másik a nevezőben, ezek pont ki fogják ejteni egymást eredőben. Majd pedig fölveszem az eredetiből az összes olyan dolgot, aminek a bal félsíkon van a helye, illetve ami a bal félsíkon szerepelt, vagyis ide a minimál fázisúhoz dobom be az összes pólust az eredeti rendszerből, valamint a bal félsíkon lévő zérust. Voilà! Itt a felbontás, amely teljesíti a kívánalmakat, és amelyet most felírok külön-külön. Nézzük először a mindent áteresztő összetevőt. Egy valamivel nem foglalkoztam eddig, és ez pedig ez a hatos. Ugye a pólus-zérus ábra egy konstans erejéig határozza meg az átviteli függvényt, de az kell, hogy amikor összeszorzom a kettőt, akkor eredőben kiadják a hatot. Tehát most egyelőre kihagyok egy kis helyet a tört előtt, és majd ide valamilyen praktikus felbontást felírok. Az ábráról leolvasva az érusaim S minusz 2 plusz J szer 2, illetve S minusz 2 minusz J szer 2, ezek a fiktív zérusok. Ezek a rendes zérusok. A nevezőben jönnek a fiktív pólusok, vagyis az S minusz, minusz 2 plusz J szer 2-ször S minusz mínusz 2, mínusz J szer 2. A minimál fázisú rendszer pólusai, zérusai pedig ott a jobb szélső ábráról olvashatók le. Itt is kihagyok egy kis helyet a tört előtt, hogy majd a konstans szorzót beírhassam elé. Itt pedig az szerepel, hogy S plusz 2-ször S minusz, minusz 2 plusz J szer 2, illetve S minusz, minusz 2 minusz J szer 2, a nevezőben pedig S plusz 3-szor S minusz, minusz 1 plusz J, szorozva S minusz, minusz 1 minusz J. Hogy a kettő szorzata kiadja a hatot, végtelen sokféleképpen írhatom be a két konstans szorzót, Én mondjuk most azt választom, hogy 2 és 3. Ha 2-t összeszorszom, akkor a 2×3 éppen 6-ot ad. De itt valójában vannak más megfontolások, és itt azt szokták mondani, hogy tegyünk be a 2 közé egy harmadik tagot, amely kifejezetten ezt a szorzót képviseli, ezt csillapító tagnak is szokták hívni a rendszer szintézisben, de ezzel most a továbbiakban nem foglalkozom. Tehát ennek még lehet külön szerepet tulajdonítani, illetve egy külön rendszerbe belefoglalni. Ha elvégzem a beszorzásokat, akkor rendkedvét felírom. Az összetevők átviteli függvényét normál alakban. A mindent áteresztő összetevő 2-es négyzet mínusz 8-es plusz 16. A minimál, vagy a nevezője S négyzet plusz 4-es plusz 8. A minimál fázisú pedig 3S a köbön plusz 18-es négyzet plusz 48-es plusz 48 osztva S a köbön plusz 5-es négyzet plusz 8-es plusz 6. Ez a felbontás, és tehát azt hiszem, hogy ebből a módszerből látszik, hogy egyrészt a konstans erejéig tényleg egyértelmű, másrészt bármilyen átviteli függvényre megtehető, ezért legalábbis praktikusan bizonyítva láthatjuk a felbontási tételt. Hangsúlyoznom kell, hogy ennek nagy gyakorlati jelentősége van, mert így a rendszert két olyan összetevőre bontottuk, úgynevezett minimál tulajdonságú rendszerre, amelyek önmagukban kedvezőek mondjuk a megvalósítás szempontjából. De a megvalósítással a továbbiakban nem foglalkozunk. Ezzel tulajdonképpen lezártam a jelek és rendszerek első felét azzal, hogy ennek összefoglalásaként a jövő órán belekóstolunk egy kicsit a szűrőtervezésbe, illusztráció jelleggel természetesen, tehát az nem lesz tananyag, de remélhetőleg érdekes lesz, és látják, hogy mi mindenre lehet ezt az elméletet alkalmazni. Szóval köszönöm a figyelmet, jó kupázást és jó pihenést, aki nem kupázik, hogy találkozunk jövő héten.